Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kiskereskedelem forgalmának volumene augusztusban a nyersadat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyagok esetében 2,2%-kal bővült az értékesítés. A volumen 0,8%-kal haladta meg az előző havit. A családi adócsökkentések és a nyugdíjasok élelmiszer utalványa tovább erősítik a forgalmat, állapította meg az adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, tette hozzá a tárca. Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér emelés mértéke attól függ, sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő adókat, konkrétan a szociális hozzájárulási adót, a szochót. A kormányfő újabb adócsökkentéseket ígért, miközben a katarendszer esetleges átalakításáról is zajlanak az egyeztetések. Tárgyalunk arról, hogy hogyan lehetne úgy kinyitni vagy szélesíteni ezt az adózási formát, hogy lehessen szabadabban számlázni, mondta el Orbán Viktor az Economics-nek adott interjújában. A miniszterelnök szerint ő ebben a kérdésben óvatos, a magyar agyas, akkor is, amikor adót kell csalni, ezért annyi visszaélés jött létre a dologból, hogy muszáj volt tenni valamit, fogalmazott. A repülőrajt kapcsán pedig arról beszélt, az megtörtént, csak nem január 1-ével. Eltalálta az évszámot, csak a hónapot nem, a júniusban megindított programok áttörést hoznak a gazdaságban, más kérdés, hogy ezeket nem tudták elkezdeni még januárban, tekintve, hogy a béke folyamatok nem úgy haladnak Ukrajnában, ahogy arra a kormány számított. Állandó mesterséges intelligencia kerekasztal létrehozását javasolja a Kereszténydemokrata Néppárt. Hollik István, a KDNP képviselője a Facebook oldalán rámutatott, a technológiai forradalmakra adott válaszok hosszú távon befolyásolhatják egy-egy ország sorsát. Idén minden eddiginél hamarabb, már szeptember végén átléptük a 15 millió vendéget a turizmusban, írt a hivatalos Facebook oldalán a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton jelezte, új közvetlen járat indul Philadelphiába és Torontóba, szeptember 30-a óta pedig minden magyar állampolgár ismét az amerikai vízummentességi program részesévé vált, így a turizmus további bővülésére is számít. Sokan próbálják aláásni Donald Trump béketerveit mind Ukrajnában, mind a Közel-Keleten. Soha ekkora jelentősége az Európai Unió és az arab öböl közös külügyminiszteri tanácskozásának nem volt, mint most, írta még reggel a Facebookon a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a II. Világháború lezárása óta most van a legrosszabb helyzetben a globális biztonság. A légteret érintő tűzszünet kikényszerítését várja a nyugati szövetségesektől az ukrán elnök az újabb orosz támadások után. Oroszország az elmúlt hónapok legintenzívebb légicsapását mérte Ukrajnára a hétvégén. Volodymyr Zelenszkij arra hívta fel a figyelmet, hogy több megyében ismét létfontosságú infrastruktúrális létesítményeket támadott az orosz légierő, 5 ember meghalt és 10 megsebesült. Az orosz erők a hétvégén több mint 50 rakétát és mintegy 500 drónt indítottak Ukrajna ellen. Az Egyesült Államok ismét mozgósítja a diplomatáit, hogy meggyengítse a Kuba elleni kereskedelmi embargót elítélő ENSZ határozat támogatottságát. Donald Trump kormány ezúttal új érvekre támaszkodik. A Reuters hírügynökség birtokába került külügyi távirat szerint Washington arra figyelmezteti szövetségeseit, hogy Havanna aktívan támogatja Oroszország ukrajnai háborúját, és akár több ezer kubai harcos is Moszkva erői mellett vehet részt a harcokban. Röviddel az új kabinet bemutatását követően lemondott a posztjáról Sébastien Lecornu francia miniszterelnök. A lemondó nyilatkozatot Emmanuel Macron államfő elfogadta, áll az Élysée palota közleményében. Egy év alatt 3 kormány bukott meg Franciaországban. Idén az orvostudományi Nobel-díjat az amerikai Mary E. Brankov és Fred Ramsdell, valamint a japán Sagaguchi Simon kapja. A kutatóknak a perifériás immuntolerancia terén elért felfedezéseikért ítélték oda az elismerést. Az immunrendszer minden pillanatban óvja a szervezetünket, sokáig azonban kérdéses volt, mi alapján dönt arról, hogy mit védjen és mit támadjon. A most díjazott szakemberek az immunrendszer biztonsági őreit, a szabályozó T-sejteket vizsgálva adtak választ a kérdésre. Végül az időjárásról. Holnap változóan, időszakosan akár erősen felhős idő várható, általában több órás napsütéssel. Kisebb eső, záporeső helyenként előfordulhat. A szél a középső tája kivételével nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet kedden hajnalban 2 és 7 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először szokkával, azaz kispályás labdarúgással, majd úszással, vívással, kézilabdával, végül pedig rallival foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Rozman Sándor irányításával készül fel a novemberi mexikói világbajnokságra a Szokka, azaz a kispályás labdarúgó válogatott. Ezt Móri Bendegúz, a Magyar Szokka Szövetség elnöke jelentette be.
Az új szövetségi kapitány nem más a Szokka magyar válogatott élén, mint Rozman Sándor, és messziről indítanám a mostani beszélgetést, de egy pici háttérinfót azért kell adjak ahhoz, hogy hogyan is jutottunk most odáig, hogy Sándor legyen a szövetségi kapitány. Ugye, akik eddig követték a Szokkát és a kispályás labdarúgás világát, azok tudták, hogy Roni Ribeiro da Silva irányította az elmúlt két esztendőben a válogatottat, és idén tavasztól pedig Rozman Sándor, mint pályaedző, másodedző segítette az ő munkáját. Az első gondolat az mindenképpen azt hiszem, hogy a köszöneté, és nem lehetünk elég hálásak Roninak azért, amiért az elmúlt két évben tulajdonképpen minden nap a szívügyeként tekintette a Szokka sportágat és a magyar válogatottat. Szép sikereket értünk el vele, hiszen van egy Copa America ezüstérme, a magyar válogatottnak két EB-n és egy világbajnokságon szerepelt ő, mint szövetségi kapitány, de úgy gondolom, hogy minden sportágban, minden kapcsolatban eljön az a pillanat, amikor talán egy picit elfárad a közös projekt, és időszerűvé válik az, hogy váltásra kerüljön a sor, és a mi életünkbe talán most jött el az az időpont, amikor úgy gondoltuk, hogy meg kell lépnünk ezt a ugyan nem könnyű döntést, de azt hiszem, hogy Sándor személyében egy olyan felkészült, és most már azt mondhatom, hogy tapasztalt edzőt sikerült a válogatott élére ültessünk, akivel tovább tudjuk folytatni azt a metodikát, amit most már nagyjából egy 6-7 éve elkezdtünk a Szoka Sportszövetséggel. Fontos kiemelni, hogy Sanyi nem lesz egyedül, hiszen a munkáját Sranc Balázs, mint szakmai igazgató fogja segíteni, illetve a szövetség tiszteletbeli elnöke Csuhai Tibor pedig csapatmenedzserként fogja a válogatott ügyes bajos dolgait menedzselni a háttérben. Ezzel a stábbal megyünk neki a 2025-ös mexikói világbajnokságnak. A szövetség részéről mi kezdeményeztük azt, hogy szeretnénk felbontani a Ronival kötött megállapodásunkat, és már a következő világeseményen nem vele képzeljük el a folytatást. Én azt hiszem, hogy nagyon sok szép pillanatot éltünk meg Ronival, és én tudom azt nagyon jó, hogy ő még az utolsó pillanatban is azon gondolkodott, hogy hogyan lehetne ezt a sportágat még jobbá tenni, hogyan lehetne a válogatottat is még jobb játékosokkal magasabb szintre emelni a nemzetközi porondon, de minden ilyen döntésben természetesen van rizikófaktor, és azért azt látni kell, hogy Roni előtt is, amikor váltásra került a sor, akkor is egy nagyjából 4 éves periódus után változtattunk a szakmai stábnak a kitételén, és akkor az egy nagyon pozitív hatással volt, mind a sportágra, mind pedig a válogatottra. Tehát ott azonnal volt egy nemzetközi szinten elért ezüstérem, amely azóta is a legfényesebb a magyar szokka válogatott történetében. Akkor sem tudtuk, tehát akkor a Sranc Balázs, aki most szakmai igazgatóként segíti majd a válogatottat, akkor ő volt a szövetségi kapitány, és Jenei Otto, mint másodedző segítette a válogatottunkat. Akkor is nehéz volt meghozni ezt a döntést, és természetszerű, hogy ilyenkor azért nem csak a szakmai oldalát kell nézni egy-egy ilyen változtatásnak, hanem az emberi oldalát is, hiszen azért én azt tudom mondani, hogy Ronival szakmailag is és emberileg is meg voltunk elégedve, azért az elmúlt években amennyi időt együtt töltöttünk, akár egy-egy világeseményen, ilyenkor azért csiszolódik az ember a másikhoz, és már barátként tekint rá, azonban azt tudom hangsúlyozni és kiemelni, hogy néha az életben kell ilyen döntéseket hoznunk a magasabb cél elérésének érdekében.
A kárpátaljai nagyszülősön született Rozman játékosként szerepelt Ukrajnában, Lengyelországban, Ausztriában, futballozott több magyar NB3-as klubban, de sérülések miatt fiatalon befejezte profi pályafutását. Edzőként UEFA B-licenszel rendelkezik, és jelenleg a budapesti Albidok FC vezetőedzője. Rozman Sándort hallják.
Hát őszintén megvalóan nem számítottam rá. Jött egy ilyen kérés, hogy mit szólnák-e hozzá, hogyha elvállalnám a válogatottat, amiután a Roninak megköszönték a munkáját. Kapva az alkalmát, hogy egy ilyen lehetőség elé, hogy egy ország válogatottjának lehetek a szövetségi kapitánya. Úgy gondolom, hogy 30 év befektetett munkám volt benne, mint pályafutásom során labdarúgóként. Most eljött ennek az ideje, hogy a Jóisten ezt meghálát, és kaphatom egy ilyen lehetőséget az élettől, hogy egy magyar címert képviselő mezzel kint lettek Mexikóba a világbajnokságon, és minden tudásommal azzal fogom segíteni a csapatot, hogy minél jobb eredményt elérjünk majd kint a VB-n. Jó kapcsolatot ápoltunk a Ronival, nagyon jó embert ismertem meg a személyében, nagyon sok dolgot megbeszéltünk. Az elmúlt 2 év alapján, mint a válogatottal is kint voltunk az Európa-bajnokságon, most Moldáviában, rengeteg olyan csapattal találkoztunk, akik fizikálisan nagyon erősek, felkészültek és gyorsak. És ezek a csapatok nagyjából ilyen 22 és 25 év, 28 év körül átlag életkorban voltak. Ezek a csapatokban általában mindig volt egy-két rutinosabb, idősebb játékos, aki ezeket kiegészítette. Úgy gondoljuk, hogy egy egy ilyen csapatot próbálunk most egy ilyen keretet alakítani, aki egy ilyen gyors játékot fel fog tudni venni kint a nemzetközi porondon, mert a tavaly is kint voltam a saját csapatommal a BL-be, és tapasztalat alapján azért erre fel kell készülni, hogy fizikálisan és mentálisan kint nagyon erősek a csapatok.
A mexikói világbajnokságot november 27-e és december 9-e között rendezik meg. A debreceni Hajós Alfréd Kupa harmadik fordulóját tartották a napokban. A több mint 15 éves múlta a rendelkező úszóversenyről Hajdú Bence főszervezőt hallják.
Mindenki, aki a részese, az a magáénak érzi, jobbá akarja, névósabbá akarja tenni, és a debreceni úszóversenyekhez szeretné az országos térkép fő központjává tenni. Rengeteget keresem a klubokat, ismerkedek, versenyre járok, folyamatosan presztízs van a versenyek között, hogy melyik és hogy lehet jobb, is folyamatosan megyek, és az így nyitok mindenki felé. Nagyjából már mindenki otthon érzi magát, aki ide jön hozzánk. Próbáljuk úgy alakítani a verseny programját, szerkezetét, hogy mindenkinek megfeleljen, kicsiktől egészen nagyokig, és egy otthonias jó hangulatot tudjunk teremteni minden adott versenyző számára. Ugye most még alapozó időszakban vannak a gyermekek, úgyhogy felkészülési versenyek mondható. Ez egy rövidpályás, direkt rövidpályás, azaz 25 méteres medencében történő versenyünk volt. Ez az időszaknak teljesen tökéletes, megfelelő periódusa, amikor elődöntő döntős verzió 659 rekord létszám volt. Vakartuk is a fejünket, hogy hogyan legyen úgy, hogy mindenki számára megfelelő is célt érjen az az adott verseny, de hál' Istennek nagyon pozitív visszajelzések voltak. Ezt mutatta a mostani versenyünk is. Az előfutam döntős versenyek általában az országos bajnokság előtt előfutam, illetve döntő, az, hogy ne csak az országos bajnokságon találkozzanak döntős versenyben a gyerkőcök az adott versenyszámba. Ez a mostani egy az időszaknak megfelelő és sima felkészülési versenynek tekinthető.
Hajdú Bence elárulta azt is, hogy az élsportolók közül kik neveztek a versenyre.
A legnagyobb nevek azért az utánpótlásnál is mondható, az Antal Dávid, őt ki lehet emelni, mivel hogy világbajnokságon másik helyezett volt ebben az évben, illetve Európa-bajnokságon 200 pillangó meg is nyerte ezt a számot. Mondhatom Ugrai Pannát, ő is most részt vette az úszóversenyen, olimpikonunk. Pádár Nikolett is részt vett már az úszóversenyünkön, úgyhogy olimpikonok is hál' Istennek ellátogatnak hozzánk, és ez óriási nagy boldogság számunkra, mert minden kicsi számára az a legnagyobb példakép természetesen az olimpikon, de az utánpótlás válogatottban is részvevő gyermekek is részt vesznek a versenyünkön, ez nekem egy óriási nagy plusz előny. Ez sajtóértékben, illetve az, hogy a verseny színvonalát tudja ezáltal emelni. Fordulóról fordulóra egyre jobbak vagyunk, egyre színvonalasabb és jobban át tudom látni, át tudom tekinteni minden egyes folyamatot, és egyre jobb olyan ütő bástyáim vannak a jobb kezeim, akikre csukos szememmel oda merek a bízi feladatokat. Egyre könnyebb, egyre szervezettebb, egyre jobban tudunk olyan dolgokra is adni, ami nem csak a gyermekek számára a versenyzés, hanem a szülők számára esetleg a plusz kikapcsolódás, élményszerű versenyzés, nézés. Azt kell tudni, igen, hogy 178 román versenyző, illetve most még csak 10, de már volt több szlovák csapat is a versenyünkön, úgyhogy az 511 főből majdnem a fele külföldről jött. Ez egy óriási nagy előrelépés számunkra, hogy tényleg tudunk nyitni nemzetközi szinterek felé is. Hát ez a nemzetiségi, az, hogy különböző nemzetek is ugye részt tudnak venni, az az adott nálunk úszó gyermekek számára rendtető fontos, hogy nem csak a környező városokból érkeznek hozzánk gyermekek, azaz nem csak egy ilyen házi versenyszerűséget ad a gyermek számára, hogy egy újabb impulzust, egy újabb ingert ad a gyermek számára, hogy még jobban teljesítsen, még nagyobb ellenfeleket tudjon találkozni határon innen és határon túl. És csak pozitív hozadéka van ennek, hogy ez persze egy felnőttnek ez egy átlag edzés jellegű verseny lehet, de a kicsinek ez, hogy egy olimpikon mellett, vagy olimpikon futamába úszhat, ez egy óriási nagy dolog. Hát reszketve, remegve mennek oda, aranyosak, ez egy nagyon szép és nagyon jó dolog, hogy idáig el tudtunk érni. Ilyenkor általában hétfőn kedden azzal szoktam kelni, hogy az összes szülő rakja fel, hogy az olimpikonnál, Európa-bajnokkal gyermekük vagy család készíti a képeket, ez erről szól, ez egy nagyon jó, ez nekünk is sajtó értékben egy rettentő plusz dolog, még inkább az, hogy ennyire összetartó közösség van az úszásban, hogy mindenki mindenki felé nyit, a kicsitől a nagyig, a nagytól a kicsig. Ügyesen mozgó gyermekek vannak, hálásan azt tudom mondani, hogy a DSI Debrecenen belül is nagyon sok ügyes utánpótlás körű versenyzőnk van, reméljük, hogy nagyon sok Senánszki Petránk lesz majd belőlük.
Beszélt a Debreceni Sportcentrum eredményeiről is.
Számszerűen 89 versenyzőnk vett részt az úszóversenyen, az éremtáblázatot megnyertük, közel 100 éremmel zártak a gyermekek, ez óriási nagy előrelépés. Az, hogy 89 utánpótlásunk van, és emellé még azért voltak hiányzó betegek és igazolás alatt álló gyermekek, úgyhogy egy rohamosan fejlődő és az egyik legjobban fejlődő vidéki csapat a Debreceni Sportcentrum kötelékében lévő úszó szakosztály. Ez egy nagyon jó előrevívő, jó hullámon fekszik a debreceni úszósport. Hál' Istennek minden lehetőséget megkapunk a vezetőség felől, és a kollégák ezt kihasználják. Próbálok odafigyelni, hogy a monoton, egy idő után unalmas úszóversenyt próbáljunk kimozgatni ki. Például a mostani versenyünkön selfie box volt 5 órán keresztül, ez rettentő nagy pozitív értékkel rendelkezett. Nagyon sok család, gyermek, különböző csapatokból összeállt gyermekek tudtak fotózkodni. Támogatók szoktak felajánlani ilyen kisebb ajándékokat, ilyen tombola formában, ugye ez egy rettentő nagy plusz a nézők számára, és különböző játékokat szoktunk még kitalálni a verseny ideje alatt, ezzel szoktuk színesíteni, és az a folyamatos érdeklődést felkelteni.
Elárulta azt is, mire készülnek a következő időszakban.
Következő az év a legmagasabb, legszínvonalasabb verseny fog lenni, az országos bajnokság, a felnőtt országos bajnokság, ami november 5-én fog kezdeni a Debreceni Sportuszodában. Ez egy teszt is volt, hogy a paraméterek és a kötelezett a pálya és minden mást megfelele. Úgyhogy november 5-én lesz az országban a legnívósabb verseny, amit mi fogunk szervezni, ez a felnőtt országos bajnokság.
Kedves hallgatóink! Az előző percekben Hajdú Bencét, a debreceni Hajós Alfréd Kupa főszervezőjét hallották. Még pihenő időszakát tölti a kvalifikációs versenyek előtt Battai Sugár Katinka. A Debrecen válogatott vívója először az elmúlt szezont értékelte.
Nagyon összetett volt, az eleje az döcögősen indult, meg nem voltam annyira motivált, vagy úgy voltak nehezebb részek, de egyébként összességében visszagondolok, akkor nagyon pozitívnak értékelem, mert amilyen célokkal mentem a versenyekre, hogy magabiztosabban vívjak egyéniben is, csapatban is ott tudjak lenni stabilan, azok így végül is sikerültek, az edzésmunkát el tudtam végezni, persze ezek hátulütői egy ilyen sérülés, de abból is így sikerült felépülni, abból is nagyon sokat tanultam, mind a gyógytorna fontosságáról, vagy a bemelegítéseknek az összetettségéről, úgyhogy szépen lassan alakult. Az első magyar válogatón borzasztóan voltam. Megnyertem a versenyt, de úgy mentem a versenyre, hogy hát én túl se fogok adni, vagy nem tudom, így az önbizalmam, meg úgy minden eléggé mélyen volt. Aztán így szépen lassan, ahogy versenyeztem, edzettem, olyan emberekkel vettem körül magam, akik támogattak, meg magabiztosságot adtak, így épült vissza ez az egész. Most én nem tudnék, hogy pontos versenyt mondani, de úgy egyre jobban voltam, vagyok. Például egy az olimpia után demotiváltság miatt szerintem jobban a mentális részre fektettem inkább a hangsúlyt. Nyilván elmentem az edzésekre, meg megcsináltam az edzésmunkát, de valahogy azt éreztem, hogy sokkal több energia kell most inkább a mentális fókuszra, úgyhogy ez erről szólt ez a szezon, most a következőt még meglátjuk, nyilván itt most már jóval összetettebb lesz, egyre közeledünk majd az olimpiához, meg azért még lesz EBVB és a többi, de így azért erre készülök.
Battai Sugár Katinka beszélt a csalódást keltő olimpiai 6. helyről is.
Ezt nem gondoltam volna, nyilván ez a két világbajnoki cím hozta magával szerintem, hogy ennyire csalódottan jöttünk onnan haza, de azért így visszagondolva én már nem vagyok annyira csalódott. Mi egyébként szerintem a 2. VB címnél se gondoltuk, hogy mi vagyunk az esélyesek feltétlen. Tudtuk, hogy meg tudjuk csinálni, és minden csapatot meg tudunk verni, de az azért az nagyon nagy feladat, minden verseny teljesen más verseny. Csapatversenyeken egy kicsit kiszámíthatóbb, de ott is vannak meglepetések. Azért ebben a szezonban jobban hangsúlyt fektettem így az egyéni versenyekre, úgy mentálisan is jobban ezekre készültem. Azért sose volt bennem az, hogy úgy háttérbe szorítsam az egyénit, mert korábban is voltak egyéni eredményeim, de valahogy ott igen a csapat nagyobb hangsúlyt élvezett. Szerintem ez az olimpia miatt is volt, mert azért olimpiára könnyebb is, meg jobb is, hogyha csapatba jutunk ki, mert ugyanakkor hárman is indulhatunk egyéniben. De azért ebben a szezonban úgy célom volt, hogy egyéniben is magabiztosabb legyek.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Battai Sugár Katinkát, a debreceniek válogatott vívóját hallották. Az Ózd remekül kezdte az NB2-es bajnokságot, két győzelemmel vezeti a csoportját, így biztosan nem lesz egy könnyű meccs, olvashatták a szurkolók a Pest-Szent-Lőrinc elektromos kézilabda csapatának honlapján. Magyar kupa mérkőzést játszott az Ózdal a Player Budapest. Az első félidő 8-17-es eredményt mutatott, majd 24-37-es vendéggyőzelemmel zárult a találkozó, így az ózdiak kiestek a magyar kupából. Zele Botond vezetőedző gratulálta Pest-Szent-Lőrinc elektromosnak a továbbjutáshoz, majd értékelte a mérkőzést.
Nyilván nem is volt kérdés egy percig se, azt gondolom, sőt már amikor láttuk a sorsolást, hogy itt mi lesz a végkimenetel, azért két osztály az rengeteg, még egyet is nagyon nehéz eltüntetni. Összességében, ha a magyar kupát kell néznem, akkor egy bajnoki címér riválist kiütöttünk, egy magasabb osztálybeli csapatot kiütöttünk. Én szerettem volna NB1-es csapatot kapni, nem a továbbjutási álmok miatt, hanem csak, hogy megnézzük, hogy hol is tartunk. Azt gondolom elégedett lehetek, mert 20 percig nagyjából meccsbe voltunk, próbáltuk csinálgatni a dolgainkat, de azért a dinamika, a fizikális különbségek nagyon kijöttek a mai napon, illetve hát az, hogy itt a Playerbe olyan játékosok vannak, akik 10-15 éve NB1-et játszanak.
A budapestiek magabiztos győzelemmel jutottak tovább Ózdon a Magyar Kupa negyedik fordulójába. A csapat végig magabiztosan játszott, és végül 13 góllal nyert. Lepsényi Sándort, a budapestiek vezetőedzőjét hallják.
Szerintem egy nagyon sportszerű találkozó volt, gratulálok az Óznak is, helyenként kifejezetten szépen játszott, megnehezítette szakaszokba kifejezetten a dolgunkat, úgyhogy gratulálok, sok sikert szeretnénk még kívánni a bajnokságba. A mi teljesítményeket illetően rengeteg játékpercet tudtak gyűjteni azok is, akik eddig kevesebbet játszottak, illetve tudtam olyan páros kapcsolatokat esetleg egymás mellett tenni, amire eddig kevesebb lehetőség volt, úgyhogy a magunk részéről is azt mondom, hogy egy teljesen hasznos mérkőzést zártunk.
Lepsényi Sándort, a Pest-Szent-Lőrinc elektromos vezetőedzőjét hallották. Immár hatodik alkalommal vágtak neki a közel 400 kilométeres távnak a Zemplén rali versenyzői. Egykori profi rallisok, amatőrök és a sporták szerelmesei alkották az idei csapatot, amely a zempléni hegyeket járta körül. Győre Tamás versenyigazgatót Koleszár Krisztián tudósítón kérdezte.
Hatodik a rendezvény, egy évet kihagytunk a Covid miatt, tehát ha visszaszámolunk hatot, akkor 19-ben volt az első rendezvény.
Ha valaki nem hallott még róla, akkor milyennek a rendezvénynek a specifikuma, kik azok, akiknek a jelentkezését várják?
Igazából az öreg rally versenyzők találták ki, akik meg nem elég jó már reflexük, és már fiatalok sokkal jobban mennek, és ők kitalálták, hogy régi versenyautókkal, de átlagtartó verseny, tehát nem az győz, aki a leggyorsabban megy, hanem az győz, aki egy megadott sebességet legjobban tudja az útszakaszon tartani, ami viszont nem lehet több, mint 50 km/h. Ez könnyűnek tűnik egyenes úton. De hogyha hegyek között megyünk, és olyan kanyarok vannak, amit csak 30 km/h lehet bevenni, akkor valahol utó kell érni, hogy 50-et átlagot tartsa. Tehát egy elég nehéz és munkás verseny, és sok civilnek tetszik, úgyhogy mi azt hiszük, hogy rally versenyzők vagyunk, van itt néhány profi a csapatba. Ez játék és szórakozás.
Akkor inkább egy hobbi, inkább amatőrök vannak nagy többségében?
Vannak régi rally versenyzők, vannak akik profik, tehát itt van például Pásztor Tamás duó, akik azt mondja, hogy idén a Monte Carlo Historic Rally, ami a leghíresebb a világon, a 280 induló között, ha jól emlékszek, 30-adikok lettek. Tehát nagyon profik, nagyon szép fiattal.
Miért választották ezt a térséget a helyszíni Gyula versenynek?
Volt itt ismerősem, a városba, és megkérdeztem, mit szólnának hozzá. Ők bevittek az önkormányzathoz, és az önkormányzat azt mondta, hogy igen, próbáljuk ki, hogy milyen, tetszik-e a városnak, nem, és hál' Istennek tetszett, tetszik most is, és jelentős támogatást kapunk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és nagyon szeretünk itt lenni.
Mit lehet tudni a távról, mekkora távot tesznek meg, illetve az úgy nagyjából merre fele megy?
Nyilván a hegyeket keresük. A mai táv a 188 kilométer, a holnapi táv 110, ha jól számolok, igen, az a 400 körül kell kijönni összesen a másfél nap alatt, és a fel a hegyekbe. Tehát átmegyünk itt a felvidékre, egy kicsit a Újhely fölött vannak is hegyek a szőlővidéken, visszajövünk, elmegyünk Telkibányára, onnan a Gönc, visszajövünk, Mádon ebédelünk, és Mádból megint átmegyünk a felvidékre, Restén fogadnak bennünket egy önkormányzatnál, és Hollóháza felé jövünk vissza, ez a 200 kilométer ma.
Holnapi nap hogy alakul?
9.30-kor rajt, innen az Ötvös utcából a térről, és holnap 110, mondtam talán, 110 kilométert mennek, és az úgy van, hogy Aranyosi Völgy és Szerencsivár, ott lesz egy állomás, és vissza.
Az előző percekben Győre Tamást, a Zemplén Rally versenyigazgatóját hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kristan Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Szeptember 27-én boldoggá avatták Orosz Péter Pál görögkatolikus vértanú papot a kárpátaljai Bilkén. Ebből az alkalomból a vértanú szülőfalujában, Biriben és a szomszédos Nagykállóban is imádságos ünnepségeket tartottak. Kárpátaljára Biriből is érkeztek hívek, akik együtt imádkoztak az ukrán hívekkel. A boldoggá avatási szertartást 14. leópápa megbízottja, Grzegorz Rizs bíboros vezette. A kárpátaljai és ukrán püspökök mellett európai és amerikai, görög és római katolikus püspökök vettek részt a vértanú boldoggá avatásán. Részt vett az ünnepen a görög katolikus metropólia mindhárom hierarchája, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita, Orosz Atanáz Miskolci, valamint Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök. Együtt ünnepelt velük Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, valamint Varga Lajos váci segédpüspök is. Most Kocsis Fülöp érsek metropolita atya köszöntőjét hallhatják.
Bocsánatot kérek, hogy én csak magyarul tudok hozzátok szólni. Erős időket élünk, és erős napoknak vagyunk a részesei. Mennyire vártuk ezt a napot, milyen hosszú idő telt el addig, hogy végre elérkezhettünk ide, hogy Orosz Pétert boldoggá avathattuk. Szerettük volna jóval hamarabb már, és ki is volt tűzve a napja, hogy legyen ez a mai ünnepség, de mégis az Úristen úgy akarta, hogy itt ma érkezzen el ez a pillanat. Ma van ennek a napja, ma van az Istennek ez az ideje, amikor részesülhetünk ebben a gyönyörű ünnepben. Én magam különösen is átélem ezt, hiszen Rizs bíboros úrral tegnap még Pannonhalmán lehettem együtt, ő boldogságával, Sevcsuk nagyérsekkel és sok más ukrajnai püspökatyákkal néhány héttel ezelőtt Bécsben lehettünk együtt. Nyilván nem véletlenek ezek a találkozások, ennek megvan a maga földrajzi és történelmi oka, hogy összetartozunk, egy területnek vagyunk a részesei. Biboros úr szavaiból hallottuk azt, hogy a történelem az nem csak emlékezés. Ma mit itt történelmet írunk? A történelem az jelen. Igen, ezen a mai napon történelmet írunk, mert ez az Istennek a napja, az Istennek az ideje. Gondolta-e volna annak idején Orosz Péter atya, a birisi pap, hogy a kis 2 éves fiából majd valamikor itt, Kárpátalján és itt a közös ünnepben az oltárra emelj őt az egyház. Szeretettel köszöntöm a Biriből érkező híveket is. Ha már emlékezésről volt szó, amely a jelent idézi föl, akkor még inkább idézzük föl azt, amit nagyon sokszor megimádkozunk, mit az Istennek az emlékezését kérjük, emlékezzél rólam, Uram, miden eljössz a te országodba. Ez az igazi emlékezés, amikor az Isten emlékezik meg rólunk, az nyilván nem csak valami távoli dolognak a fölidézése, hanem az az igazi jelen, az Isten országa, az az igazi jelen. És azért ennyire erősek ezek a napok, ezek a pillanatok, mert az Isten országát éljük meg ezen az ünnepségen. Előttem szóló nagy tekintélyű atyákhoz azzal egészítem ki, hogy erre a napra emlékezzünk, amikor az Isten országának ebből a csodálatos erejéből részesülhettünk. Nagyon köszönöm Teodor püspök atyának, hogy meghívott bennünket, Atanáz és Ábel püspök atyával együtt és a hívekkel együtt jöttünk, hogy ezen a gyönyörű ünnepen részt vehessünk. Szeretném kifejezni elismerésemet, mert ahhoz, hogy ezek a pillanatok, ez a kanap ilyen csodálatos legyen, ahhoz ő is kellett, és a sok-sok munkatársa, akik ilyen gyönyörűvé tették ezt a liturgiát. Az Isten bennünket használ föl arra, hogy részesei lehessünk az Isten országának itt a Földön a Szent Liturgián. Azt hiszem, nem kell megfogalmaznom semmiféle buzdítást, természetszerűleg egész életünkön keresztül, akik ma itt lehettünk, emlékezni fogunk erre a napra. Gyönyörű szép nap, köszönjük az Úr Istennek!
Szabó Konstantin kárpátaljai görögkatolikus pap, boldog Orosz Péter pár rokona rádiónknak a vértanú megpróbáltatásairól beszélt.
Hát azért voltak állandó helyei, például Bilkény egy házat, ami gyakorlatilag, hát Bilkényt úgy kell elképzelni, hogy részben ilyen dimbes-dombos, és akkor ilyen különböző kis negyedei vannak, tehát nem egy tömör egységes falu, és akkor az egyik ilyen kis dombocska végén, ott majdnem az erdő szélén van egy ház, ahol nagyon gyakran volt. Tehát az azért is volt kiválasztva, mert egy olyan néni, aki befogadta, ez az egyik. A másik az, hogy különböző utakon lehetett, nem muszáj volt a falun keresztül a főúton jönni, hanem lehetett vagy a kerteken keresztül, vagy az erdőn keresztül.
Ezt nem látta senki.
Ezt nem látta senki, és akkor így nyugodtan tudott onnan oda eljutni, vagy onnan elmenni. De hát az, hogy rengeteg a Puskás Laci könyvében benne is van, hogy hány faluba volt, és akkor a falon belül is volt olyan, hogy egyik az egyik végén, egyik napot éjszakáztak, másik nap a falu másik végén, arról nem beszélve, hogy nappal nem nagyon mozogtak. Tehát ezek a szertartások, ez általában mindig este már az éleple alatt történtek. És hát ezek az események, amit olyan szépen összegyűjtött Puskás Laci, hát ezek mind bizonyítékok. Most egy 21. századi valaki lehet, hogy ezt mesének tartja, de hát ott van a nagynényém, tehát ezt a száraz ruha esetet, ezt ők is megélték, hogy történt ez. Csoda. Tehát erre nem tudunk semmi más mondani.
Angyali összefogás, földi segítség. Az Angyaltársak Egyesület ruha és tartós élelmiszergyűjtő rendezvényt szervezett a rászoruló gyermekek megsegítésére Gyöngyösen. Az eseményről és a szervezetről, az angyaltársakról Kelemen Orsolyát, az Egyesület elnökét hallják.
2019-ben váltunk hivatalossá, de előtte már sok-sok éve
hogy is fogalmam, ezek ilyen nagyon amatőr összefogásként működtünk. 19-ben lettünk Angyaltársak Egyesület. Az első és legfontosabb célunk a gyerekek, és ez mindig is így volt. Itt most kifejezetten a gyöngyös és vonzás körzetében élő gyerekekről beszélünk, akik hátrányos helyzetűek, nehéz sorsúak, segítségre van szükségük, akár intézményi keretekben, akár családban élő gyerekekről is legyen szó. Nagyon szeretünk velük időt tölteni, programokat szervezünk, nyáron strandolni voltunk, karácsonyi bulikat tartunk, Mikulás rendezvényeink vannak, aztán születésnapi partikat tartunk ezeknek a gyerekeknek, ezzel együtt természetesen az élelmiszerosztások, a ruhaosztások is folyamatosan, tehát dióhéjban ez a mi működésünk, ami hát rendkívül sokrétű és néha nagyon szívfacsaró, de amikor mosolyt tudunk csalni a gyerekek arcára, akkor mindig megéri. Gyöngyösen kívülre is, ez mindig attól függ, hogy épp az autóm az milyen állapotban van. Ha jó állapotban van az autóm, és tudok szállítani, vagy tudok szervezni szállításokat, akkor messzebbre is el tudunk jutni, de alapvetően mondjuk Gyöngyös és olyan 50 kilométeres vonzás körzete az, amit le tudunk fedni most. Egy családnak sikerült munkát találni, olyannyira sikeres volt, hogy utána ők albérletbe kerültek. Meghívtak engem egy nyitó bulira, és amikor talált munkát apuka is, anyuka is, és lett egy albérletük, akkor meghívtak engem egy vacsorára, és a kislánytól kaptam egy plüss békát, hálából azért, mert az apukája most már tud neki csokit venni. Ez a kislány jó pár évvel később megkeresett engem, lett egy kislánya, aki Orsolya nevet kapta. És igazából ezek a tényezők voltak azok, vagy ezek az érzelmi kapcsolatok voltak azok, amik elindították ezt a folyamatot.
Miskolc önkormányzata új bérlakáspályázatot hirdetett, amelyben összesen 24 lakásra keresnek bérlőket. A pályázaton 8 költségelvű és 16 piaci elvű lakás közül lehet választani. A jelentkezés online, regisztráció után lehetséges a Miskolc Holding ZRT honlapján. A bérlakások korszerűek és jó elhelyezkedésűek lesznek, és a bérleti díjakat az érdeklődők a pályázati kiírásban tekinthetik meg. A pályázatok benyújtásának határideje október 9-e. Az eredményeket várhatóan november végé hirdetik majd ki. A részletekről dr. Kaposváriné dr. Bornemisz Szelmese, a Miskolc Holding ZRT lakáshasznosítási osztályának vezetője adott tájékoztatást.
A mostani pályázaton 24 bérlakás került meghirdetése, ebből 8 költségelven, 16 pedig piaci elven kerül majd bérbeadásra. A két pályázati forma között alapvető különbség van, mások a pályázati feltételek, és mások az elbírálási szempontok is. A költségelvű pályázatok esetében azt pályázhat, aki legalább 3 éves állandó miskolci lakóhellyel rendelkezik, vagy legalább 1 éves folyamatos munkaviszonnyal olyan munkáltatónál, amelynek Miskolcon van a székhelye. Tehát látható, hogy itt a Miskolcon lakó, illetve itt dolgozó családok azok, akik előnybe kerülhetnek. Ezen kívül a költségelvű lakásoknál egy kicsit alacsonyabb a bérleti díj, mint a piaci elvű lakásoknál. Itt az elbírálási szempontoknál pedig előnyben részesülhet, aki több gyereket nevel, vagy a gyermekét egyedül neveli, vagy rokkantsági ellátásba részesül. Tehát egy kicsit, nem azt mondom, hogy szociális szempontok, de egy picit szociálisabb szempontok is figyelembe vételre kerülnek. Itt nyilván a bekerüléshez szükséges jövedelemhatár is valamivel alacsonyabb, mint a piaci lakások esetében. A piaci elven bérbeadandó lakásoknál nyilván a kicsit magasabb jövedelmet vesszük figyelembe, vagy az elbírálási szempontok között az megjelenik, de itt megjelenik az is, hogy ki milyen hosszú ideje dolgozik Miskolcon, mennyi ideje tart a munkaviszonya, milyen az életkora, mert itt egy kicsit a fiatalabbakat szeretnénk jobban támogatni a lakáshoz jutás a kapcsolatban, illetve itt a végzettség is, tehát hogy milyen végzettséggel rendelkezik. piaci pályázaton az is indulhat, aki nem rendelkezik állandó miskolci lakóhelyel. Az első bérleti időszak az egy év. Egy év alatt nyilván mi is megismerjük a bérlőt, megnézzük, hogy pontosan teljesíti a fizetési kötelezettségeit úgy a lakbér, mint a közüzemi költségek tekintetében. Elvégzi-e az általa vállalt felújítási munkákat megfelelően, illetve a házi rend és az együttélés szabályait betartja az adott társasházakban. Amennyiben ezzel nincsen probléma, akkor további 4 évre kerül meg hosszabbításra a szerződése, tehát az első pályázat a részére 5 éves lakhatást biztosít, amennyiben minden rendben van. Október 9-én 16 órakor zár a pályázat, addig bárki benyújthatja a pályázatot, tehát nincsen jelentőség annak, hogy a pályázati időszak elején vagy a végén jelentkezik-e. A Miskolc Holding ZRT honlapjára kell fellépnie, ott már felugró ablaként megjelenik a lakáspályázat, tehát nehéz szem előtt téveszteni, tehát könnyű megtalálni. Oda be kell regisztrálnia, és ott egy elektronikus felületre irányítja át a honlap az érdeklődőket, és ott egyszerűen kitölti a saját magára, a bérlőtársára, illetve a vele együtt költöző személyekre vonatkozó adatokat. Ami nagyon fontos, hogy nem kérünk most igazoló dokumentumokat, viszont ha pályázati nyertes lesz valaki, akkor minden olyan dokumentumot be kell csatolnia, ami a pályázatkor tett nyilatkozatainak a valódiságát alátámasztja. Ez néha problémát szokott okozni, tehát mindig a valós adatokat kell beírni, amit biztos, hogy igazolni tud utóbb. Ugyanis abban az esetben, hogyha hiába hozza ki a rendszer, illetve a bizottság nyertesként az adott pályázót, amennyiben nem tudja igazolni a pályázatkor tett nyilatkozatait, akkor nem tudunk vele szerződést kötni. A jövedelmükről kell nyilatkozni, tehát hogyha bérlő és bérlőtárs van, akkor mind a kettőjük tekintetében, hogyha együtt költöző családtag van, és neki is van jövedelme, akkor rá vonatkozóan is, és nyilván ezt utóbb majd munkáltató jövedelem igazolással kell igazolni. Itt mindig az előző 3 hónap jövedelmére kérdezünk rá, tehát jelen esetben a június, július, augusztusi jövedelmekre, és a jövedelmek esetében mindig a levonásokat követő, általa készhez vett nettó jövedelmekre kérdezünk rá, ez is néha problémát szokott okozni.
A kazán terasz létrehozása Gyöngyösön a körzet önkormányzati képviselőjének javaslatára született. A 2020-ban elindított programsorozatok egyre népszerűbbek a 80-asi városrészen, ahol zenés, irodalmi estek és más közösséget építő programok is zajlanak. A következő pódiumbeszélgetés az iskola kezdés nehézségeiről szól majd. A részletekről és a további tervekről Bártosné Kocsis Évát, a körzet képviselőjét hallják.
Egyrészt ugye igény is jelentkezett, hogy ugye a Covid időszak után, hogy mindenhol vannak zenék, meg egy kicsit, hogy az emberek kijöjjenek, kiszabaduljanak. Ez az egyik oldala, a másik oldal pedig az én gondolatvilágom is olyan, hogy ott a 80-asban megszólítani az embereket, közelebb hozni egymáshoz, kisközösségeket alakítani, vagy legalábbis a meglévő kisközösségeket feléleszteni, ugye a Covid után. Tehát ez adta az indítást. Tulajdonképpen egy Mikulás futással kezdtünk, nagyon-nagyon jó sikerült, kicsik, nagyok, tanárok, szülők jöttek, ez volt az első, és aztán innen indult a folyamat. És akkor ugye volt egy zenei program, ott tulajdonképpen úgymond a jelenlévők kimondták, hogy akkor ez itt ez egy kazánterasz, mert ugye a hangulat is olyan volt, és akkor azóta nevezzük kazánterasznak, azóta vannak zenei programok, gyerekprogramok, és hát lehetőségem volt arra, hogy a kazánházból 2 helységet bérleménybe megkapjak, és most már egy picit ugye zártabb térbe is, tehát az időjárástól függetlenül is lehet szervezni, és lehet programokat oda tenni. Nyilván a 80-asban ugye minden korosztály ott lakik, tehát fiatalok, kisgyerekes szülők és az idősek, tehát 90 év fölöttiek is vannak már ugye a 80-asba, mozgáskorlátozottak is, és ők kijönnek, akár tolókocsival, akár bottal, igen, tehát jönnek, és erre van igény. A legutóbbi programunkon is mintegy 80-an voltak, úgy durván számolgattuk.
azért is, mert kevés volt a hely. Tehát először ugye kevesebb padot tettünk, és akkor ahogy jöttek, újabb és újabb padokat kellett megnyitni. Tehát igen, jönnek, és még az is nagyon jó, ugye, hogy a kazánterasz az úgy nyitott, hogy a négy emeletes házak a erkélyéről is lehet látni. Tehát gyakorlatilag még erkélyes nézőink is vannak, tehát én azt gondolom, hogy jó ez, hogy ezt elindítottuk, és van rá igény, és sok visszajelzést kapok. Köszönetet, hogy jaj, de jó, és jól érzik magukat. És egy kicsit színfolt is ugye a mindennapokban.
Miskolcon új közösség formálódott a belvárosi vállalkozók összefogásával. 10 helyi cégvezetője megalapította a Miskolci Belvárosi Kör Egyesületet, amely politikamentesen a városért és az itt élőkért szeretne dolgozni. A szervezet célja, hogy a mindenkori városvezetéssel együttműködve közös erővel valósítson meg fejlesztéseket. Az egyesület első projektjei között szerepel egy sétáló utcai mini színpados zenei program, valamint 10 kapuaj rendbetétele a Széchenyi utcán. Emellett bevezetnek egy pontgyűjtőrendszert, valamint elkészítik a belváros digitális térképét is. A közösség digitális sorozatot is indít Miskolc belváros hősei címmel, amely a város emblematikus alakjait mutatja be. A részletekről Hajdú László Ferenc, az egyesület elnöke adott tájékoztatást.
A belvárosban dolgozó barátainkkal régóta beszélgetünk mi sok-sok olyan célról, ami már régóta megfogalmazódott bennünk. A kérdés inkább csak az volt, hogy miért éppen most, és miért éppen ebben a formában. Nekünk alapvető célunk volt, hogy a miskolci belvárost, szűkebb értelemben a főutcát és a kapcsolódó kiöblösödéseket újra a közösségi élet színterévé tegyük, visszahozzuk azt a vásárlási igényt, és a minőségi szórakozás központjává tegyük, ami egy kicsikét eltűnt erről a főutcáról. A miért éppen most inkább számomra ez egy alapvető kérdés. Sajnos a világtrendeket nézve ki lehet mondani, hogy van egy világgazdasági válság, sajnos Magyarország is 2022 óta egy elég nehéz trendben van benne, és az a húgolyó effektus egyébként, ami Miskolcot ilyenkor érinteni szokta, hogyha ez egy felszálló trend, akkor egy kicsit lassabban csatlakozunk rá, és talán nem is ülünk fel a hullámvasút tetejére. Viszont, hogyha egy lefelé szálló ágban, akkor nagyon hamar érint minket, és az aljáig nem megyünk. Ezt most is megtapasztalja a belvárosban dolgozó valamennyi barátunk, kereskedők, szolgáltatók, vendéglátók, szálláshely szolgáltatók. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy éppen ideje, hogy tegyünk valamit magunkért, és összefogjunk. Kerestünk a szervezeti formát, kerestük azokat a vállalkozókat, akiknek vannak még szabad gyökei, hiszen egy nagyon nehéz gazdasági helyzetben gyakorlatilag nagyon sokan a túlélésért küzdve, kifejezetten ilyen ágazat mondjuk az éttermes csapat, akik nagyon erejüket megfeszítve dolgoznak azért, hogy meg tudjanak maradni a belvárosban és egyáltalán ebben a közegben is. Szászlónak is egy a vége, olyan fiatalokat, alapvetően szabad energiagyökkel rendelkező fiatalokat próbáltunk mi első körben az alapítók közé találni, ez a 30-as, 40-es generáció elsősorban, akikben van annyi erő, van annyi akarat, elhatározás, hogy tegyenek ezért a főutcáért, bevonzanak másokat, irányítsák azokat a projekteket, amiket közösen döntünk el és közösen találunk ki, mert hogy volt néhány alapvetésünk, ki jöhet közénk? Az jöhet közénk, aki saját pénzét kockáztatja a városért, a városban, van üzlete saját tulajdonban vagy bérletben, és mindezt a saját munkáján keresztül teszi meg. Körülbelül 20-30 olyan mini projekt ötlete merült fel a főutcán, ami én azt gondolom, hogyha ezek többsége megvalósulna, akkor egy teljesen más hangulatú belvárosban sétálnának a miskolciak. Ebből mi 5-öt választottunk ki. Az első talán a hangulatról szól, nagyon régóta, azt hiszem 4-5 éve próbáljuk elérni azt, hogy legyen Miskolcon 4-5 darab olyan miniszínpad, ami az utcazenészeknek ad lehetőséget arra, hogy bármikor fellépjenek. Ez mindig adminisztratív vagy jogi oldalról bukott el, de egyszerűen úgy vagyunk vele, hogy nem akarjuk elhinni, hogyha a világ összes városában működik ez a lehetőség, akkor Miskolcon ez miért nem tud működni. És ebben partnerséget kapunk a városhoz. Ez talán már az első példán keresztül is bemutatja, hogy az a szándék, amikor a vállalkozók legalább annyira akarnak valamit, amiben a város partner, akkor csak egy kis lendület kell ahhoz, hogy a város megtalálja azt a partnerségre, azt a választ, ami a megoldással legyen értékű. De ehhez kapcsolódó ez egy kicsikét inkább optikai elem, nagyon fontos a miskolci kapuaiaknak a sorsa. Régóta napirenden van ez a kérdés, igazából azt a típusú felújítási minőséget, ami mondjuk egy adott esetben egy műemlékvédelemhez kapcsolódó bejárathoz kapcsolódik, azt hát elég nehéz megugrani. De azt mondtuk, hogy olyan nincsen, hogy egy graffitit, egy viszonylag jó állapotban lévő kapualjat, ami graffitivel szennyezett, azt mi nem tudjuk felülfesteni színkód alapján, és nem tudunk egy olyan magas nyomású takarítást csinálni mondjuk a burkolaton, ami rögtön egy más minőségű teszi ezt a kapualjat. Tehát azt mondtuk, hogy akkor vegyük fel ezt a 10-et. Egyébként több mint 80 sérült kapualjat mértek fel. Ez Davidov Ádám csinálja, mint projektfelelős, és ebből fogunk kiválasztani 10 olyat, ami én azt gondolom, hogy látható lesz a változás.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Most kell, úgy kell, hogy itt legyél. Csak a párna ölel, még fúj be a szél, szerelem elbéleltél. Te látod, lassan elmúlik a tél. Te még mindig a szádon hordod a szám, ez életveszély, annyi kimondatlan szó. Követ mindenhol, a szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok. Mert tele van a szívem hittel, én neked adom tiéd viddel. Megszöktünk, vad álmok futás. Bár nem tudjuk még, hogy merre a cél, csak sorródunk tovább. Megszektünk minden létező szabályt. Csak vigyen a szél, ez életveszély. Őrült száguldás, annyi kimondatlan szó. Követ mindenhol, a szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok. Mert tele van a szívem hittel, én neked adom tiéd viddel. Csak álmodozunk világtalanul, már nincs terv.
váratlan szó követ mindenhol. A szívem leszállt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel. Banana.